Maga ez a lakáshitel, ez valóban azokat segítheti, akik mondjuk rászorulnának, és tényleg jó lenne, ha mondjuk vehetnének egy lakást végre?
Ez kérdés lesz, most még nem tudjuk a részletszabályokat, és abban azért nagyon sok minden változhat még, meg időközben is szerintem változni fog. Ennél az új, most bejelentett 3%-os kamat támogatott lakáshitelnél az első lakáshoz jutók azok, akik a célcsoportját jelentik ennek az eszköznek, ami más ahhoz képest, mint amikor abban volt. És az szerintem egy fontos felismerése a kormánynak, hogy az első lakáshoz jutás az egy nehéz dolog. Ugye a lakás az egyik, vagy ha nem a legnagyobb vagyontárgya általában az embereknek, és egy drága dolog, úgyhogy mindenképpen a legtöbb embernek segítségre van ahhoz szüksége, hogy lakáshoz jusson. Ugye Magyarországon, ahol 10-ből 9 ember magántulajdonú lakásban lakik, ennek így két nagy útja van. Az egyik, hogyha öröklünk egy lakást, szerintem így mindenki ismeri a családjából, rokonaitól, ismerőseitől. A másik pedig, hogyha hitellel vásárolunk lakást, erre azért van szükség általában, mert hogy az embereknek annyi pénze így nincsen a párnacihában, hogy egy lakást meg tudjanak vásárolni készpénzzel. És a lakáshitelekre általában ezért van szükség ebben a magyarországi lakásrendszerben. Szóval ez egy ilyen adottság, és akkor szerintem az pedig egy jó dolog, hogy elkezdett foglalkozni a kormány azzal, hogy az első lakáshoz jutás valamilyen módon segítse. Ennek ellenére én azt gondolom, hogy ez nem egy jó eszköz, főleg nem abban a formában, ahogy most látjuk, hogy ez meg fog valósulni.
Többekben azért keltett aggályt, és szerintem itt a laikusokról nyugodtan beszélhetünk, tehát nem csak a szakemberekről, mert hogy tényleg azok fognak lakáshoz jutni, akiknek szüksége lenne rá, mert jelen pillanatban, amiket látunk, úgy néz ki, hogy mondjuk azok is lakáshoz juthatnak, akiknek már van lakása, és nincs rá szükségük, de mivel eddig 50-50 százalékos tulajdonhányadot határoztak meg, így mondjuk nyugodtan vehet egy házaspár még egy-egy lakást, annak ellenére, hogy mondjuk nincs rá szüksége.
Nagyon jó, hogy ezt a szükség vagy szükséglet szót használtam, mert én is így ezt szeretem mondani, hogy a lakás az nem egy befektetési célú vagyontárgy, vagy nem egy ilyen piacon tulajdoncserélő áru legyen.
Igen.
Tehát szerintem az egy ilyen fontos társadalompolitikai cél, hogy mindenki megfelelő lakáskörülmények között lakjon, megfelelő minőségű lakásban, ami nem ázik be, ami nem sötét, melynek megfizethetők a költségei, és akkor, hogy ez egy magántulajdonú lakása, egy bérlakása, egy önkormányzati lakása, az meg szerintem az a jó, hogy ebben van egy nagy változatosság. És minden olyan lakáspolitikai eszköz, ami pedig azt a lábát erősíti a lakásoknak, amelyeket befektetési célra vásárolnak, az pedig szerintem nem jó, mert hogy nem azt segíti elő, hogy lakáshoz jussanak az emberek, és az a szükségletük ki legyen elégítve, hogy legyen egy fedél a fejük fölött, hanem más célokra elszivárognak közpénzek tulajdonképpen, amit pedig én nem tartok egy jó társadalompolitikai célnak.
De akkor a támogatott lakáshitel az megoldás valójában arra a problémára, hogy emberek első lakáshoz jussanak?
A támogatott lakáshitel az szerintem lehet egy eszköze annak, hogy az első lakáshoz jutást segítse a kormány. Szerintem erre alkalmas lehet, de két dolog, az egyik, hogy legyenek mellette más típusú eszközök is, amelyekre jelenleg nem nagyon látunk példát, tehát hogy nem ágyazódik be ez az egyetlen eszköz egy ilyen széles eszközrendszerbe, amely különböző társadalmi helyzetű, meg lakhatási helyzetű csoportoknak különböző módokon segíteni tud egy rendszerben. Ez az egyik dolog. A másik dolog meg, hogy maga az eszköz nem biztos, hogy jól céloz. És akkor az egyik példa, amit mondott, az pont ez, tehát hogy szerintem akkor működik majd jól ez az eszköz, vagy akkor lenne jó, hogyha például a befektetési célú lakásvásárlást azt a részletszabályok ki tudnák zárni. Erre ugye van a jogszabályalkotónak lehetősége, tehát a kormány ezt azért be tudja határolni, meg ezt meg tudná oldani. Kérdés, hogy erre van-e politikai szándék, vagy ezt a szükségletet, ezt így felismerik-e a jogszabályalkotók a kormányban.
Korábban is voltak támogatott lakáshitelek, de ezek sem váltották be igazán a reményeket. Mi volt ennek az oka?
Igen, a támogatott lakáshitel, erről is ezt kell tudni, hogy ez nem egy mostani új találmány, hanem ilyen volt, így 50 éve velünk van. Az idősebb hallgatók azok még emlékezhetnek a rendszerváltás előtti OTP lakáshitelekre, azok is ilyenek voltak, ahol volt egy fix kamata a lakáshitelnek, és akkor a maradékot megkipótolta akkor is az állam. Tehát ez akkor is létezett, illetve a 90-es évek végén, 2000-es évek elején is volt egy hasonló eszköz, ami szintén egy ilyen kamattámogatott lakáshitel volt, akkor egy ilyen magas inflációs környezet volt még, és akkor is egyszerűen a bankoknál elérhető lakáshitelek azoknak olyan magas volt a kamata, így bőven 10% fölötti, hogy azt egyszerűen így nem tudták igénybe venni, vagy csak nagyon nagy korlátok mellett így az érdeklődők, meg a családok, úgyhogy akkor is be kellett lépni a kormánynak, és akkor is ezt a kamattámogatott lakáshitel megoldást találták ki. Mind a kettőre az volt az igaz, hogy jött egy olyan pont, amikor finanszírozhatatlan volt már maga a kamattámogatás része, tehát az állami költségvetés számára egy akkora terhet jelentett, amelyet így nem bírt már el a költségvetés. És akkor az első esetben a rendszerváltás után akkor az történt, hogy vagy vissza lehetett fizetni a hitelt felvevő családoknak egyben, egy kedvező konstrukció mellett a maradék törlesztendő összeget, vagy hát ugye megemelkedtek a kamatok azoknak, akik meg így benne maradtak. A 2000-es évek közepén pedig, amikor az akkori ilyen kamattámogatott lakáshitelt kivezették, akkor pedig ez ágyazott meg a devizahiteleknek. Tehát, hogy utána pedig a devizahitelek töltötték be azt a szerepet, hogy a lakáshitelezésben egy ilyen fontos lába voltak a lakáshoz jutásnak, aminek meg ugye a következményeit itt szintén ismerjük. Szóval, hogy ez a kamattámogatott lakáshitele, ez tulajdonképpen sokszor ilyen gazdasági válságoknál finanszírozhatatlan lesz az állami költségvetésnek, és akkor pedig azokat a családokat, akik ezeket felvették, azokat olyan nehéz helyzetbe tudja lökni egy olyan gazdasági válság közepette, ami pedig biztos, hogy ilyen nagyon nehéz élethelyzetekhez vezet.
Bennem mindig az merült föl, amikor hitelről van szó, hogy Magyarországon miért ennyire magasak a kamatok. Tehát, hogy miért ilyen feltételekkel lehet fölvenni hitelt. Angliától kezdve Ausztriáig, egy csomó országban már belátták, hogy ha alacsonyak a kamatok, akkor sokkal jobban forog a hitelezés. Tehát magyarán könnyebben tudnak az emberek fölvenni hitelt, könnyebben tudják visszafizetni. De a jelenlegi magyar kamat feltételekkel ember legyen a talpán, aki vesz föl hitelt, ha csak nem tényleg nagyon-nagyon szüksége van neki bármilyen hitelre, de egyszerűen nonsens, ami van ma Magyarországon a hitelekkel kapcsolatban.
Igen, ez se új igazából, meg hogy ez nem meglepő, szóval ennek pedig ilyen világgazdasági magyarázata van, szóval a világgazdaságnak az ilyen centrum térségeiben mindig alacsonyabbak a kamatkörnyezetek, és akkor a kockázatokat, meg amik utána pedig magasabb kamatokban jelentkeznek, azok pedig mindig a világgazdaságnak az ilyen perifériás, vagy így mondjuk Európának a perifériás részein ott jelennek meg, szóval ez Kelet-Európa egészére igaz, hogy mondjuk magasabbak a kamatok, mint Nyugat-Európában, ami pedig pont az ilyen hosszú távú hiteleknél, mint a lakáshitel, az ugye nehézséget jelent. Ugye egy rövid távú, nem tudom, 1-2-3 éves vállalati hitelnél, amelyet mondjuk egy eszköz beszerzésére vesznek föl a vállalkozások, ott ez kevésbé érdekes, vagy kevésbé okoz nehézségeket, de egy ilyen 10-20-30 éves lakáshitelnél, vagy általában a 10-20-30 éves hiteleknél, vagy az államháztartás finanszírozására felvett hiteleinél, ez persze így jelentkezik. Úgyhogy ezzel azt hiszem, hogy nem nagyon tudunk mit csinálni, szóval ezt egy adottságként kell kezelni, és akkor az a kérdés, hogy mondjuk a lakás ügyben a kormány ezen hogyan tud segíteni, és akkor a kamattámogatás az ugye egyik ilyen módja, egy ilyen bevett módja ennek, legalábbis azokban az országokban, ahol a lakás tulajdonlás az ilyen széles spektrumú, mint Magyarországon, hogy 10-ből 9-en magántulajdonú lakásban laknak.
De akkor fölmerül bennem a kérdés, hogy ez a jó lakáspolitikai stratégia?
Hát egy eszköz az nem lakáspolitikai stratégia, és nekem, hogy ez is egy kicsit problémám, tehát hogy akkor lehetne igazából megítélni, hogy ez az eszköz jó-e vagy nem jó, vagy mire jó, hogyha látnánk azt, hogy milyen lakáspolitikai stratégiája van a kormánynak, és akkor ez ugye nincsen Magyarországon így 90 óta egyáltalán, tehát egyik kormánynak se volt egy leírt dokumentuma, amiben leírta volna, hogy mi azt szeretnénk, hogy a magyar állampolgárok lakhatási helyzete így meg így alakuljon, ilyen és ilyen lakáskörülmények között éljenek, ennyi lakást szeretnénk, hogy megépüljön, mi ehhez ilyen eszközrendszert tudunk mellé rendelni, amelyet a kormány meg az állam támogat. Szóval, hogy nagyon nagy szükség volna egy ilyen dokumentumra, mert akkor tudnánk megítélni, hogy milyen célokat próbál meg az adott eszközökkel elérni a kormány, és hogy az sikerülhet-e vagy nem. És az egy-egy ilyen eszközök, azok pedig valamilyen irányba elkezdik rángatni a lakáspiacot, viszont hogy nagyon nehéz megmondani, hogy ez most jó iránya vagy nem. És az is nyilván problémát jelent, hogyha vannak ezek az eszközök, amelyeket így hirtelen bedobál a kormány. Most a bejelentés óta is szinte naponta jönnek ki az újabb részletekkel, viszont nem teszi kiszámíthatóvá a támogatási környezetet, ami pedig szintén azért okoz nehézséget, mert egyszerűen a lakáshoz jutásban gondolkozó családok, azok nem egy ilyen kiszámítható környezetben tudnak megalapozott döntéseket hozni, hanem egy ilyen folyamatosan változó környezetben kell manőverezniük, ami pedig nyilván ennek a mindenféle pszichés stresszétől a konkrét anyagi vesztességekig nagyon széles spektrumon nehézségeket fog okozni.
Nem jobb eszköz mondjuk egy bérlakás szektor támogatása, és ezt azért kérdezem, mert jelen pillanatban pontosan azok a kamatfeltételek, amik mostanában a lakáshiteleket jellemzik, mindenki azt mondta, hogy jobban megéri bérelnem egy lakást, mert még mindig olcsóbb havonta azt kifizetni, mint hogy egy lakáshitelt törlesszek. És ugye itt vannak az egyetemisták, kicsit azt érzem, hogy ez a 3%-os lakáshitel valahol ugye azokat a fiatalokat is támogatja, vagy támogatná, akik most kezdik el az egyetemi éveket, stb. Ugye ilyenkor megindul az albérletkeresés, és lehet, hogy jobb befektetés mondjuk annak az egyetemistának, aki 4-5 évig egy városban tanul, vagy még tovább, hogy ott inkább saját lakásban éljen, és annak a törlesztőjét fizessék, mint hogy bérlakást fizessen. Mert azért az albérletek sem olcsóak, és hektikusan változnak, tehát amikor eljön a szeptember és az egyetemi időszak, akkor aztán az csillagos égig emelkednek az árak.
Igen, ez a tehetősebb családoknál ez mindig mérlegelés tárgya volt, persze, tehát hogy pont azoknál, akiknek éppen egyetemre kerül a gyerekük esetleg egy másik városba, mint ahol ők élnek, és van annyi megtakarításuk, hogy meg tudnak venni egy lakást, legalábbis az önrészt kifizetni, és utána fölvenni mellé egy lakáshitelt, szóval ez létezik, és az is biztos, hogy ez egy ilyen fontos célcsoport, de mondjuk pont az egyetemisták azok, akik, mivel még nem biztos, hogy abba a városba fogják az életüket leélni, ahova mondjuk egyetemre kerülnek, nekik sokkal nagyobb rugalmasságot biztosít az albérletpiac, mert hogy ott a szerződés egyszerűen rövidebb távúak, meg a könnyebb egyszerűen egy lakást váltani, mint egy tulajdon eladni, meg aztán egy másikat venni helyette egy másik városban. És a bérlakás szektort azt mindenképpen fontos volna bővíteni, és annak is többféle alcsoportját, szóval egyrészt ugye az önkormányzatoknak még van valamennyi bérlakása, főleg a nagyobb városokban, meg Budapesten, de arra viszont nem volt a 2000-es évek legelejétől kezdve támogatás, hogy ezt a lakásállományt bővíteni tudják. Szóval erre is mindenképpen jó volna, hogyha lenne a központi kormánynak programja. Az első Orbán kormánynak éppen volt a 98 és 2002 közötti időszakban, ami a legutolsó ilyen kicsit látható bővítési hullámát alapozta meg annak, hogy az önkormányzatoknak több legyen a bérlakása. És hogyha ez egy nagyobb állomány lenne, akkor nyilván ez nem csak a legrászorultabbak lakhatását tudná segíteni, hanem szerintem egy nagyon fontos célcsoport volna az állami szektorban dolgozók, tehát ápolók, egészségügyi dolgozók, szociális szakmákban dolgozók, tanárok. Úgyhogy ha például ezt a szegmest ki lehetne építeni jobban, az biztos, hogy nagyon sok embernek így segítséget nyújtana. Ráadásul szerintem, hogy az államnak, mint munkáltatónak is jó volna, hogyha ebben ilyen példát tudna mutatni, tehát hogy az állam becsülje meg a saját dolgozóit annyira, hogy akkor ilyen módon is tudja segíteni az ő életüket, és hát hogy biztos, hogy ezekben a szakmákban lévő munkaerőhiánynak egy részét azt ezzel orvosolni lehetne, hogy mondjuk valamilyen megfizethető lakhatást is biztosítanak, vagy szolgálati lakást biztosítanak azoknak, akik elhelyezkednek ezekben a szakmákban. Úgyhogy ez mindenképp egy jó irány volna, És akkor, ami pedig teljesen hiányzik Magyarországon, de szintén így lehetne bővíteni szabályozott körülmények között, az pedig az, hogy jelenjenek meg olyan piaci szereplők a bérlakás építésben, akik tényleg bérlakásokat fejlesztenek, tehát ugye most jelenleg az ingatlan fejlesztők azok eladásra építenek lakásokat, mert nem éri meg nekik a mostani ilyen környezetben bérlakásokat építeni. De hogyha lenne erre akár államilag támogatott hitel, hogy mondjuk non-profit szereplők jöjjenek létre, amelyek bérlakásokat építenek, vásárolnak, üzemeltetnek, nem azért, hogy ezen nyerészkedjenek, hanem azért, hogy lakhatási szükségleteket biztosítsanak, akkor az is biztos, hogy nagyon hasznos lenne, meg ez is egy ilyen újabb lábát tudná megteremteni annak a lakásrendszernek, amely így képes arra, hogy nagyon sokféle élethelyzetekre jól tudjon reagálni.
De ilyen van Magyarországon? Már erre van már példa?
Kísérleti programok vannak, tehát például mi a Periféria Központban a bérlői lakásszövetkezetekkel foglalkozunk. Az egy ilyen új típusú lakásszövetkezet, amelyre külföldön már van példa, hogy egy gazdasági társaság megfejleszte egy ingatlant, amelyben többen laknak, akik szövetkezeti tagok, és ők nem tudják teljesen úgy azt a ingatlan részt, amiben ők laknak, úgy adni-venni, mint hogyha ez egy lakás lenne egy társasházban, hanem mondjuk ott is így korlátozva van az, hogy mondjuk mennyire lehet a profitot abból kivenni, hogyha valakinek mondjuk az élethelyzete változik és kiköltözik. Szóval ott egy ilyen demokratikus módon működő, önigazgató társasházat kell elképzelni, ahol a háznak a különböző lakóegységeiben élők, azok bérlőként, meg szövetkezeti tagként vannak benne, és maga az ingatlan meg hosszú távra ki van véve a lakáspiacról, tehát hogy ott nem az történik, hogy mondjuk az értéknövekedést a zsebre rakják azok, akik ezt a lakóházat üzemeltetik, hanem hogy ez egy hosszú távon biztosít megfizethető lakhatást. Nekünk a tapasztalatunk azt mutatják, hogy például ebben a modellben megfizethetőbbek a lakhatási költségek, mint hogyha az albérleti piacon bérelnének hasonló minőségű lakást ugyanezek az emberek. De mondom, ezek ilyen kísérleti programként vannak jelenleg, nagy részben amiatt, mert hogy nincsen hozzá finanszírozás, vagy ilyen az állam például akár hitelekkel, akár más módon nem támogatja nagyon ezeket a non-profit szereplőket. A lakásügynökség egy ilyen másik forma, amivel magyarországi városok meg civil szervezetek szintén kísérleteznek az elmúlt években. Annak is ugye különböző módjai vannak, de ott is lényegében ilyen non-profit szereplő üzemeltet bérlakásokat, olyan módon, hogy azokban alacsonyabbak a bérleti díjak, mint az albérleti, magánbérleti piacon.
De egyébként ez a jövő, tehát mindenféleképpen Magyarországon az embereknek saját lakáshoz kell jutni, mert ha a világot nézem, és egyébként ez most már Magyarországra is igaz, megváltoztak a szokások. Talán már Magyarországon a fiatalok sem annyira röközkötöttek, mint régen a mi szüleink voltak. Tehát ők megszülettek valahol, ott élték le szinte az egész életüket. Ma viszont ez már nem igaz. Tehát, hogyha egy fiatal, mondjuk az egyetem elvégzése után kap egy állásajánlatot az ország másik végében, és az jó állásért, akkor lehet, hogy oda megy. És ugye külföldön ez pontosan a hatalmas távolságok miatt az emberek többsége inkább bérli a lakásokat, igaz, nem olcsó, de hogy nagyon kevesen tehetik meg külföldön azt, például Amerikában, hogy saját tulajdonú házuk legyen. Valahol mindenki törekszik rá, főleg idősebb korban, de hogy ott pontosan azért a mobilitás miatt, hogyha nekem 2 hónap múlva felajánlanak egy jobban fizető állást, vagy bármilyen más indokból jobb állást, akkor én el tudjak menni, és ne kelljen azzal bajlódnom, hogy na most akkor el tudom-e adni 2 hónap alatt a lakásomat, mert nem biztos, hogy vissza fogok oda jönni.
Igen, a lakásrendszerek azok nagyon különbözők Európa különböző országaiban. A kelet-európai országokra általánosságban az jellemző, hogy a magántulajdonnak van nagyon nagy súlya. Magyarország, meg talán Románia áll élen ebben az Európai Unió országai közül, ahol ez a legmagasabb az arány. És akkor vannak olyan nyugat-európai országok, ahol tényleg mondjuk ez ilyen 40-50-60% csak, akik magántulajdonú lakásban laknak. Én azt gondolom, hogy azok a jobb lakásrendszerek, vagy azok tudnak többféle igényre reagálni, meg többféle szükségletet kielégíteni, ahol sokfélék ezek a formák. Tehát én nem hiszem azt, hogy a lakás tulajdon az így teljesen megszüntethető lenne egy lakásrendszerben. de mondjuk az, hogy legyen egy robusztus, hosszú távon is jól működő bérlakásrendszer, amelyet tényleg különböző szereplők üzemeltetetnek, nagyon különböző modellek vannak Európában, tehát hogy ezek vagy non-profit szereplők, vagy a piaci szereplők valamilyen szabályozott formában, vagy az állam, illetve az önkormányzatok üzemeltetik ezeket a bérlakásokat, meg hát, hogy legyen mellette még egy csomó minden más is, ami lakhatást biztosít a kollégiumoktól a munkásszállókig, szóval, hogy ezekből legyen egy ilyen sokféleség, az szerintem jobbá teszi a lakásrendszereket. De azt is így látni kell, hogy mondjuk Európában is, ahol a bérlakás szektornak a súlya nagyobb, ott is ez nem tud működni állami szerepvállalás nélkül. És az államnak nem csak mint ilyen szabályozóként van ebben nagy szerepe, hanem egyszerűen a pénzt is kell biztosítani az államnak ahhoz, hogy egy ilyen bérlakásrendszer jól tudjon működni. És akkor azt pedig biztosítani kell, hogy a szükségleteket elégítsék, és akkor mondjuk ne ilyen befektetési célra sajátítódjanak el a közpénzek a lakásrendszerben. Ugye ezekre is vannak egyébként Nyugat-Európában rossz példák is, ahol mondjuk hiába tesz bele sok pénzt az állam a lakásrendszerbe, de mégis egyre megfizetetetlenebbek lesznek a lakások, de én így nagyon hiszek abban, hogy erre ki lehet alakítani egy jobb rendszert.
Lehet, hogy csak én látom így. Én azt látom az elmúlt 15-20 évben, hogy mindig valakiknek kedvezni akarunk. Tehát vagy korhatárt húzunk, hogy most a gyermekes családokat egy bizonyos életkorig támogatjuk, az a fölöttieket nem, holott ugye látjuk, hogy például már most a gyermekvállalás az kihúzódott a nőknél, tehát egyre több 40 év fölötti hölgy vállal gyermeket. Valahol ugyanezt érzem a lakástámogatásnál is, tehát hogy sokszor pont az a réteg esik ki a támogatásból, akik nem a nagyon-nagyon rászorulók, de ugyanakkor mondjuk nem magas a jövedelmük, és jó lenne, és szeretnének saját lakásba költözni, de nem tudnak, mert a fizetésük nem bír el egy törlesztő részletet.
Hát igen, a megoldás egy része biztos az, hogy persze tudjuk, hogy kevés az állami forrás lakás célra, meg lakás ügyre, de hogyha azok jó helyre mennek, akkor az szerintem jobb, mint hogyha senki nem nézi azt, hogy jó helyre mennek el. És akkor a mi tapasztalataink azok az elmúlt 15 évben is, korábban is volt erre példa, hogy ezek az eszközök fölfelé céloznak, ami azt jelenti, hogy a tehetősebbek tudják könnyebben igénybe venni. Ugye egy lakáshitelnél is az, hogy mondjuk a lakáshitel törlesztőt azt fizetni tudja valaki, ahhoz kell egy biztos jövedelem, ami pedig sokaknak nincs, és akkor, hogy pont azokat a rétegeket kellene szerintem is így jobban megtámogatni, akik egyébként önmaguk nem képesek arra, vagy nem olyanok a életkörülményeik, hogy egy lakhatást biztosítsanak maguknak. Tehát a megoldás egyik része az biztos az, hogy a tulajdonhoz jutás ilyen lakáspolitikai eszközrendszerét jobban célozni, meg meghatározni egyáltalán azokat a célcsoportokat, akiknek segíteni szeretne a kormány a szűkös erőforrásokkal. A másik pedig, hogy biztos, hogy a magánbérleti vagy az albérleti szegmensben is lehetne még javítani. Ott is ugye az van, hogy az albérleti piacról is nagyon sokaknak joggal az a véleményük, hogy hú, hát hogy ez nem biztonságos, meg hát bármikor kirakhatnak az albérletből. A bérbeadók is úgy érzik, hogy ez nem biztonságos, mert mi van, hogyha megjelenik egy rossz bérlő, nem tudom kirakni a lakásból. Szóval, hogy ott pedig egy ilyen szabályozási feladat volna. Az albérleti piacot azt az 1993-as lakástörvény szabályozza, amit egyébként, hogyha az akkori vitákat olvassa az ember, már akkor azt mondták a szakértők, hogy úgy rossz, ahogy van. Most lényegileg azóta se nyúlt hozzá egyik kormány se, hogy ember rakja olyan módon, hogy az így tényleg egy ilyen biztonságos lakhatási formát tudjon jelenteni, hogy biztonságos a bérbeadóknak, meg a bérlőknek is. Tehát, hogyha ebben lenne egy ilyen szabályozási változás, akkor az is szerintem segíteni tudná azt, hogy akik nem tudnak, vagy nem akarnak lakást vásárolni, azoknak viszont legyen egy megfizethető és biztonságos bérlakás a fejük felett.
Vannak egyébként olyan szervezetek, akik például a fixen 3%-os kamatozású lakáshitel kapcsán fölemelték a szavukat, hogy azért ez nem biztos, hogy pont azt a réteget célozza, akiknek a legnagyobb szüksége lenne rá. Mert itt vannak önök, a Periféria Közpolitikai és Kutatóközpont, akik az aggályaikat elmondják, és ugye több fórumon lehet hallani, leginkább ugye az ingatlan szakértőket hívják fel a 3%-os lakáshitellel kapcsolatban, hogy mi várható, tehát hogy mi lesz.
Igen, szerintem kicsit más például az építőiparnak, meg az ingatlanfejlesztőknek az időhorizontja, mert ők ugye ilyen rövid távú lakáspiaci, meg ingatlanpiaci
Pontosan.
ciklusokban gondolkodnak, ahol egyébként az egy jogos felvetés, hogy az építőipari ilyen ingadozásokat az állam próbálja meg valamilyen módon kiegyenlíteni. Ennek általában egyébként pont az ellenkezője történik, szóval akkor próbálja meg megtolni az ingatlanpiacot, meg az építőipart, amikor éppen az amúgy is pörög, és akkor utána mindenki meg van lepődve, amikor ilyen bezuhanás van. Szóval ott az biztos egy ilyen fontos teendő volna, hogy ezek az ingadozások, ezek ugye kiegyenlítődjenek annál is inkább, mert hogyha ezek a nagy ingadozások vannak, akkor például a lakásokat is drágább lesz építeni, hogyha ezek az építőipari szereplők ezekkel a nagy ingadozásokkal kénytelenek együtt élni. De ugye a lakás az egy ilyen hosszú távon tönkremenő, meg leamortizálódó dolog, mint minden más épület, ahol viszont mindenképp kell, hogy ilyen hosszabb távon is gondolkozzunk, és akkor ez az, ami hiányzik. Amit kérdezett, hogy a lakhatással foglalkozó szervezetek miként vannak jelen, nem csak mi, hanem a más ilyen lakhatással foglalkozó szervezeteknek van egy lakhatási koalíció nevű ilyen laza együttműködése, és hát például a tavalyi önkormányzati választásokhoz, meg a 2022-es országgyűlési választások előtt is kiadtunk ezek a szervezetek közösen egy ilyen lakhatási minimum nevű javaslatcsomagot, amiben 2022-ben leírtuk azt, hogy az országos lakáspolitikában mire volna szükség, tavaly pedig azt dolgoztuk ki, hogy az önkormányzatoknak milyen mozgástere van abban, hogy tudjanak jobb lakhatási politikákat megvalósítani a saját településükön. Szóval ezek a javaslatcsomagok ott vannak, amik szerintem jó kiinduló pontot adnának ahhoz, hogy legyen egy ilyen igazságosabb lakásrendszer. És még amit kiemelnék, ilyen fontos kiadvány az a Habitat for Humanity Magyarországnak van egy éves jelentése a lakhatási szegénységről, amiben pedig hát most már több mint 10 éve minden évben le vannak írva azok a folyamatok, hogy hogyan alakul a lakhatásnak a megfizethetősége. Ez egy nagyon fontos eleme a lakhatási jelentésnek, mire költ az állam lakhatási célra, mennyi pénzt, milyen célokra. Ott pedig van egy ilyen folyamatos visszakövetése a lakhatási trendeknek, amelyek szerintem így segítik a döntéshozókat abban, hogy ilyen megalapozottan tudjanak szakpolitikai javaslatokat kidolgozni. Hát mi ugye nem vagyunk benne a kormányban, meg nem a minisztériumban ülünk döntéshozóként, szóval mi annyit tudunk tenni, hogy ezeket a javaslatokat leírjuk, és megpróbáljuk minél szélesebb körben terjeszteni.
De önök látnak esélyt arra egyébként, hogy változni fognak a feltételek? Mert ugye még sok minden nem tudunk, de hogy változni fognak a feltételek pozitív irányban, és azok felé tolódhat el, akiknek tényleg szüksége lenne, például a közszféra dolgozói, akiket említett, hogy hozzájussanak ők is első lakáshoz, hogy meg tudják fizetni mondjuk azt az első lakást.
Hát a lakáspolitikával is az a helyzet szerintem, mint nagyon sok más szakpolitikával, hogy egyszerűen a politikai ciklusok, meg a választási ciklusok túl rövidek az eredményekhez. Tehát hogyha csinálunk egy módosítást az oktatásban, vagy az egészségügyben, vagy a szociális szektorban, vagy a lakáspolitikában, annak a hatásait azt nem feltétlenül látjuk az adott választási ciklusban. Tehát, hogy politikailag általában kicsi az érdek amellett, hogy ilyen nagy reformokat véghez tudjanak vinni. Én biztos vagyok benne, hogy ennél a konkrét eszköznél, a 3%-os kamattámogatott lakáshitelnél lesznek még módosulások, annál is inkább, mert hogy ez a korábbi tapasztalatunk minden lakáspolitikai eszközzel az elmúlt években a csoktól a babaváró hitelig, hogy sokszor akár éven belül is változnak a részletszabályok, ami részben azt mutatja, hogy ezek az eszközök nincsenek jól előkészítve, vagy nincsen teljesen pontosan kitalálva, hogy milyen célt akarnak vele elérni, és akkor így útközben módosítgatnak rajta. Ez szerintem nem jó, mert megint ilyen kiszámíthatatlanságot okoz a családok számára. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy ezzel a mostani eszközzel is ez lesz, annál is inkább, mert most, amilyen bejelentések voltak, azok például már azt belengedték, hogy hát, hogy ezt majd nem lehet a végtelenségig felvenni, hanem ezt most csak egy meghatározott ideig. Tehát aki most így ott áll a startvonalnál, és igénybe tudja venni, az majd igénybe tudja venni, de aki mondjuk 5 év múlva lesz első lakáshoz jutó, vagy 5 év múlva lesz fiatal, vagy 10 év múlva lesz fiatal, az már ne számítson arra, hogy ez az eszköz majd ott rendelkezésére fog állni. Ami mondom, szerintem társadalompolitikailag sem jó, mert hogy az ilyen szolidaritás, meg társadalmi kohézió szempontjából szerintem kifejezetten káros, hogy így azt tapasztalják az emberek, hogy hát igen, a nem tudom ki, aki 10 évvel volt idősebb nálam, vagy 10 évvel volt fiatalabb nálam, annak mennyiben minden más lehetőségei voltak, és akkor nekem meg ez így nincsen. Szóval, hogy pont ezekben a rendszerekben szerintem így kiszámíthatóságra van szükség.
Igen, egy kicsit én is azt érzem, hogy nő a szakadék.
Igen, vagy hát én egy olyan társadalomban szeretnék élni, ahol így nagyobb a társadalmi szolidaritás, és akkor ott az így biztos nem segít, hogyha mondjuk a lakáspolitikai eszközrendszerek azok sűrűn változnak, vagy hogyha azt tapasztaljuk, hogy a tehetősebbeket segítik jobban, és a kevésbé tehetősebbeket pedig kevésbé, de ezek így ilyen nagyon különböző társadalompolitikai felfogások, amelynél a kormánynak van egy értékválasztása, és akkor ezzel egyetérthetünk, vagy nem, és nem is mindig persze koherens, de azért itt így azt látjuk, hogy lakáspolitika az általában most az elmúlt 15 évben mindenképpen így inkább a középosztályt meg a felső középosztályt erősítette.